Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják. Köszöntöm vendégünket, Székely János Szombathelyi megyés püspökatyát. Köszöntöm a műsor állandó résztvevőjét, Bodor Györgyetát, a Zugligeti Szent Család plébánia templom plébánosát, én Nárai Szabó Gábor vagyok. Mostanság minden a járványról szól, általában a veszélyeket és a károkat emelik ki, de lehetnek előnyei is. János atya rendkívül érdekes cikket írt a Magyar Kurírban arról, hogy mire taníthat a járvány. Erről fogunk beszélgetni. Hát először azt kérdezném meg a cikk nyomán, hogy hogyan jellemezzük az anyagkort?
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat én is. Örülök annak, hogy ez a cikk, amit írtam, nagyon nagy visszhangot keltett. Tehát sokan jeleztek vissza, és nagyon érdekesnek találták. Kedves hallgatóknak is javaslom, hogyha van módjuk, esetleg olvassák el. Igyekeztem egy kicsi humorral megírni, és azt talán most a műsorban nem tudjuk visszaadni. Tehát érdekes, és javaslom az elolvasását.
A Magyar Kurírba lehet, ugye, olvasni? Magyar Igen. Kurírba.
Mi jellemző erre a mai világunkra? Úgy tűnik nekem, hogy mintha a legfontosabb, vagy az egyik legfontosabb a termelés lenne, a haszon, GDP növelés, illetve a fogyasztás. Mintha a mai ember azt érezni, hogy sok anyagot kell fogyasztania ahhoz, hogy jól érezze magát. Márkás ruhák, programok, élmények, élvezetek, minőségi ételek, drogok, utazások, új elegáns autók. Tehát ekkor érzi az életét valahogy teljesnek. Az a jó politikus, aki azt szolgálja, abban sürgölődik, hogy a haszon, a gazdaságnak a pörgése az minél jobban menjen, és a tömegek számára a fogyasztást lehetővé tegye. Egyébként az életben semmifajta korlát nem kell, sőt, kifejezetten káros. Ennek a modern anyagkornak, mintha egyetlen nagy dogmája lenne, a korlátlan tolerancia. Bármit tolerálni kell, bárki bármilyen tetszőleges élettársi kapcsolatot létesíthessen. Ezt a társadalom köteles legyen házasságnak nevezni. Bárki a maga identitását tetszőlegesen meghatározza. Ebbe senki bele ne próbáljon szólni. A színházban, ha valaki ocsmány beszédet hall ezen, ne lepődjön meg, ezt ő köteles tolerálni. Az internetre, erre a közös szellemi áruházra, ennek a polcaira bárki bármit föltehet. A gyerek ebben szabadon válogathat a szellemileg mérgező dolgok tartalmak között is. És hát az egyik legtragikusabb része ennek a modern anyagkornak talán az oktatás. A gyerekeket, a fiatalokat úgynevezett világnézetileg semleges módon kell tanítani, vagyis értékről, arról, hogy van az egész létünknek oka, célja. Van-e ilyen, hogy jó, erkölcs, helyes irány, amelyben el kellene indulnunk? Vagy akár a nagy klasszikus műveknek az elolvasása. A mai oktatási rendszerben ezek alig kapnak hangot. Hanem amit hangsúlyoznak, az az, hogy hasznos tudást adjanak. Ez azt jelenti, hogy a haszontermelő gépezetben egy alkalmas kis csavar legyen az illető gyerek. Ne sokat gondolkodjon, hanem álljon be a termelésnek ebbe az óriás gépezetébe. Pontosan az hiányzik ebből az oktatásból, ami egy emberi életet igazán teljessé tenni. Az a szikra, az a tűz, ami az életünket valóban emberhez méltóvá tenné.
Igen, a fogyasztás az látszik, hogy mindent meghatároz, és most az a baj, hogy nem tudunk annyit fogyasztani, mert nem nagyon mehetünk ki az utcára, de ennek haszna is van, mert látszik, hogy például kitisztult az ég Kelet-Kínában is, meg Észak-Olaszországban. Tehát
volt látni akár Indiában ezeket a fotókat, hogy a Himalája, ami nem látszott a nagyvárosokból, most óriási távolságban is gyönyörűen ragyog, valóban, mintha a természet egy kicsit szinte föllélegezne.
Igen. Most egyébként valahol olvastam, hogy a fogyasztás növelés abból is származik, hogy egyre jobban nőttek a különbségek az emberek között, és most egy olyan rendszer alakult ki spontán módon, tehát ezt nem lehet megtervezni előre, hogy miközben mi iszonyatosan vágtázunk és milliárd dollárokat szedünk be, a nép akkor marad nyugton, hogyha ő is úgy érzi, hogy egy kicsikét javul a helyzete. Tehát világszerte lehet észlelni, hogy azért a GDP, amiben mérik ugye a fogyasztást, az nőtt. És minek a kárára nőtt? Nem egymás kárára, nem egymást között tudják rendesen elosztani a javakat, hanem a természeti erőforrások kárára, és ennek látszik a következményeit.
Meg a furcsaságok is előjönnek így a fogyasztás kapcsán, gondoljunk csak a WC papírra. Egy pillanat alatt fölvásárolták az összes WC papírt a érthetetlen módon egyébként az üzletekbe, meg hát az élesztőt. Ez a kettő az hetekig hiányzott az üzletekből.
Igen, hát olvastam egy ilyen vicces bejegyzést, hogy naplójegyzet 2058-ból. Most fogyasztottuk el az utolsó rolni WC papírt, amit még a nagymamánk vásárolt a járvány idején.
Ez jó.
És hogyan jellemezhetjük mondjuk az anyagelvű embert? Mert azért az emberből indult ki ez az egész probléma, azt hiszem.
Úgy gondolom, hogy a modern ember sajnos nagyon mélyen elültetve anyagelvű, materialista, sajnos ezt nevelték bele nem csak a kommunista országokban, hanem nyugaton is, nagyon sok embernek a tudatába, lelkébe. Hogyan gondolkodik ez az anyagelvű ember? Azt gondolja, hogy a világ keletkezése, annak ellenére, hogy itt egy kicsit megtorpan, mert a dolog homályos, de ennek olyan különleges oka nem kell, hogy legyen, nem kell, hogy ezt keressük. Vannak itt nyilván zavaró tényezők, például az, hogy van időbeli kezdete az általunk ismert anyagvilágnak, az univerzumnak, kb. 13,7 milliárd évvel ezelőtt indul egy hatalmas energia szétáradásból, amit egyesek ősrobbanásnak is neveznek. De kicsikét zavaró, hogy ennyire konkrét szingularitásból indul el az univerzum. Minden esetre az ateista anyagelvű ember úgy gondolkodik, hogy ennek különleges okát nem kell keresni, ez egy kicsikét a homályba vész, vagy föltételez esetleg ilyesfajta okokat, mint multiverzumok, amelyek egymásba át tudnak valahogyan alakulni. A húrelmélet, ami szerint egy ilyen különleges rezgő térben akár a semmiből is előjöhet energia, vagy pedig anyag. Ezekre igazi tudományos adatok nincsenek, ezek föltételezések, elsősorban annak az elkerülése céljából, hogy bármifajta okot az univerzum mögött föl kelljen tételezni. Persze fölmerülne az a gondolat is, ha már az ember esetleg elfogadja mondjuk a multiverzum elméletet, hogy ez a multiverzumok sokasága, ez honnan van, miből van. Tehát a végső oknak a kérdése éppen úgy fölmerül ezeknek a magyarázatoknak az esetében is. Erre az anyagelvű ember azt föltételezi homályosan, hogy létezik valami örök, végtelenül bölcs, hatalmas anyag, akár nagybetűvel írt anyag, amelyből valami módon minden származik, amely az első, az ősrobbanás kezdetén ebben a szingularitásban egy egyetlen atomi méretben tartalmazta mindazt a potenciát, amelyből előjött az élet, az ember, az egész univerzum. Aztán tovább lépve megjelenik az univerzumunkban az élet. Itt megint csak egy probléma merül föl a modern ember számára, ugyanis az életnek az egyik legalapvetőbb tendenciája az homlokegyenest ellentétes, az élettelen anyag egyik alaptendenciájával. Az élettelen anyag egyik alap törekvése az entrópia, az energiaállapotok kiegyenlítődése. Az élet, az homlokegyenest, ez ellen dolgozik. Gyűjti magába a nap energiáját, ásványokat, építi magát, fűti magát. Egy tölgyfa, de akár egy élő sejt is, egyetlen sejt is, egy nagy anti-entrópia üzem. Vagyis az élet egyik alaptendenciája gyökeresen ellentétes az élettelen anyag alaptendenciájával. Az élet nem levezethető az élettelenből. Schrödinger egyenesen így nevezte az életet, hogy negentrópia. A véletlen kialakulásnak aztán nagyon sok más dolog is ellentmond. Egyetlen DNS-nek 300 pozíciója van, egy nagyon egyszerű DNS-nek, amelyet a 4 típusú vegyület kódol, Ahhoz, hogy egy biológiailag helyes pozíció sorrend véletlenül létrejöjjön, ennek a valószínűsége 72×10^108. Ez egy olyan óriási szám, hogyha ekkora mennyiségű hidrogént képzelnénk el, azzal a jelenlegi egész univerzumunkat, ami kb. 12-20 milliárd fényév átmérőjű, ezt megtöltenénk csak hidrogénatomokkal, ennek a számnak a 72. része lenne csak a hidrogénatomok mennyisége, vagyis egy elképzelhetetlen nagy szám, amit így a véletleneknek produkálnia kellene. És hát nem egy ilyen véletlen, hanem sok-sok ilyen véletlennek kellene egyszerre megtörténnie ahhoz, hogy az élősejt létrejöjjön. Az anyagelvű ember azt mondja, hogy aki ebben célszerűséget lát, az naív. Ebben semmi célszerűség nincs, egyszerű véletlenek játékaként születik az univerzum, az élet, és aztán az élők közül az ember.
Erről egy könyvet is írt Jacques Monod, Nobel-díjas francia biokémikus, a szükségszerűség és a véletlen címmel, és ő mindent a véletlenre hagy rá. Úgyhogy akkor ebben megvan oldva, hát ez élet, ez dobta az élet. Ez tulajdonképpen életfilozófiának is meglehetősen elterjedt, hogy nekem ezt a sorsot adták, például az, hogy pedofil legyek, vagy ez legyek, vagy az legyek, hát kérem szépen így legy van. Most ezért toleránsnak kell lenni. Volt ugyanis
keresztény élet.
Volt ugyanis egy ilyen eset, konkrétan utalok valakire most név nélkül, aki azt nyilatkozta, hogy hát igen, ez dobta a gép.
A keresztény életszemlélet azt mondja, talán jó ezt is megemlíteni, hogy nem úgy képzeljük el a teremtést, hogy Isten az ujjával belenyúl az atomok közé, összeterelgeti az ősóceánban az első élő sejthez szükséges anyagokat. Nem így képzeljük el. Nem sokkal inkább úgy, hogy az Úristen, mint hatalmas mágnes, ott lebeg a világ fölött, az anyagvilág fölött, képessé teszi az anyagot arra, hogy fejlődjön. Az ő bölcsessége, rendje, ahogy a Biblia mondja, a logosz, az isteni logosz hat a világra, átjárja a világot, és ez emeli az anyagvilágot, teszi képessé a fejlődésre. Van ebben egy gyönyörű célszerűség kezdettől fogva. Ha valaki azt gondolná, hogy csak véletlenszerű mutációkból növekszik, fejlődik az élővilág, akkor azt kellene feltételezni, hogy az őslénytankutatók rengeteg életképtelen állat vagy növénymaradványt találnának a kőzetekben. Egyáltalán nem ez a helyzet. Olyan őslényeknek a maradványait találjuk, amelyek mind létező és sokáig élt, abszolút életképes fajoknak a maradványai. Vagyis látszik ebben az egészben egy gyönyörű célszerűség.
Valahogy ha az embernek vannak fülei a hallása és szeme a látása, akkor ezt nem tudja figyelmen kívül hagyni. Tehát egy olyan beállítottság, gondolom ez az anyagelvű ember, ahogy János atya ezt kifejtette, hogy soha nem érdekel a miért, csak az, hogy hogyan. Tehát hogyan tudok mondjuk többet fogyasztani, hogyan tudok kényelmesebben élni, és a távolabbi dolgok nem érdekelnek, tisztán a rációra hagyatkozom, semmi más nem érdekel, csak a rációval elérhető dolgok.
Ez teljesen így van, így beszélt erről Benedek pápa nagyon zseniális módon. Sokan a modern világban azt gondolják, hogy nem megismerhető a világ. Objektív, végső ismereteink a világról nincsenek. Benedek pápa rávilágított, hogy nem ez az igazi probléma, hogy a modern ember ezt érzi, hogy sajnos a világot nem tudja megismerni, az objektív valóságot nem tudja megismerni, hanem a mélyben levő probléma az, hogy nem is akarja megismerni, mert sejti, hogyha megismerni akarná, akkor azt a gyönyörű objektív rendet, ami van a világban, ezt el kellene fogadnia, e szerint kellene élnie. Ebbe a gyönyörű rendbe bele kellene illeszkednie. A modern ember ez ellen zsigerileg lázad. Nem megismerni akarja a világot, hanem használni. Korlátlanul. Ebben neki senki akadályt ne állítson. A saját testét, a a körülötte levő dolgokat mind teljesen korlátlanul a maga szubjektív pillanatnyi elképzelése szerint akarja használni. Sajnos ez a fajta mentalitás uralkodott el 1-200 év óta egyre erősebben a nyugati világunkban.
Igen, ez azt hiszem, hogy a felvilágosodás óta egyre jobban terjed, és ugye óriási sikereket ért el ez a racionális gondolkodás, azt nem lehet azért tagadni, mert a tudomány az ugyebár rendkívül mértékben támaszkodik erre a fajta gondolkodásmódra. Egyrészt ugye a megismételhetőség az nagyon fontos, hogy valamiféle technológiai eredményt is el tudjunk érni a tudomány alapján, de itt van aztán a súlyos, hogy mondjam, ára is ennek, ugyanis nincs biztos fogódzó, mert a tudomány mindent megkérdőjelez, tehát mindig újra és újra lehet elő lehet venni az elméleteket, és kétségbe lehet vonni az érvényességüket, habár elnézést, nekem van egy elméletem, miszerint a régire épül mindig az új, tehát például a relativitás elmélet az a klasszikus mechanikára épül, és nagyon sokat foglalkoztak is vele, hogy összehangolják a kettőt. Ilyen módon az igen nagy sebességek tartományában a relativitás elmélet működik. A mi mindennapi emberi tartományunkban pedig a klasszikus mechanika, tehát megmarad a régi, csak legfeljebb tovább fejlődik az új révén. Na most ezt a mai modern filozófia tagadja, ezt a fajta folytonosságot.
Teljesen egyetértek, hogy a felvilágosodásnak van egy óriási pozitívuma. Tehát egy nagyon nagy kincse a nyugati embernek, mind a természettudományok fejlődése, mind egyáltalán a kritikai gondolkodásnak a megjelenése. A nagy hibája ennek a, talán nevezhetjük az emberiség nagy kamaszkori lázadásának, az, hogy gyökeresen elszakad a végső valóságtól, a teremtőtől, az Istentől, és hát sajnos ebből óriási tragédiák történnek. Ahogy a II. János Pál pápa zseniálisan mondta, hogy ha eltűnik az Isten az embernek a gondolkodás világából, akkor eltűnik lassanként az ember is. Ugyanis az emberi méltóságnak a legvégső alapja az egyes egyedül az Isten. Az a meggyőződés, hogy az ember nem csak egy okos állat, nem csak egy különleges fajnak az egyede, hanem minden ember Isten képmása, a végtelen érték. Ha ez a tudás megszűnik az emberiségben, akkor az ember lassan feláldozhatóvá válik. És ezt látjuk a 20. század két borzalmas ideológiájában. Mind a kettő látszólagosan humanista volt, a nácizmus és a kommunizmus, az emberért küzdött, a nemzetért, vagy pedig a szegényekért, az egyenlő társadalomért, és mind a kettő borzalmas embertelenségbe fulladt. Ha eltűnik az Isten, akkor lassan eltűnik az ember. Ez a felvilágosodás egyik nagyon nagy zsákutcája. A másik, amit talán említenék itt az elhangzottakkal kapcsolatban, hogy a tudománynak a korlátai hol vannak. A valóság nem csak annyiból áll, amit megmérhetünk és megszámolhatunk. Létezik a Mozart requiemnek a szépsége. Ezt nem lehet bebizonyítani. Nem lehet matematikailag leírni, ez a szépség mégis valóság. Sejteni kezdjük az egészet. Ezt tudná megadni a hit, a kultúra, a művészet, a bölcsek. Tehát ez a fajta teljesség az, amire szükségünk van, ahhoz, hogy az emberiség újra helyes irányba tudja az életét kormányozni.
A tudomány nem tud mit kezdeni a művészettel. Most ehhez hogyan állunk?
Hát én úgy gondolom, hogy mi a művészet? A művészet valahol megjeleníti a természet fölöttit is, tehát a művészetben valami sokkal több van, mint amit gondolunk. Ez ugyanúgy nem tud mit kezdeni a tudomány igazán az Istennel sem. Tehát a művészet mögött valahol az Istennek a szépsége is meghúzódik. Tehát hogyha tudnának kezdeni az Istennel valamit a tudósok, akkor valahol a művészettel is tudnának, nekem ez a véleményem.
Egyetértek. János
Atya? Ha szabad ezt hozzátenni, azt gondolom, hogy nagyon jellemző a az anyagkornak erre a materialista gondolkodására a redukálás. Tehát, hogy visszavezetjük a minőségi töbletet a kevesebbre, illetőleg redukáljuk. Erre egy nagyon jó példa a színek, az érzékelés. A világban emberi és állati szemtől függetlenül színek nincsenek, hanem csak különböző frekvenciájú fénysugarak, amelyek között mennyiségi különbség van, az egyiknek a frekvenciája kisebb, a másiknak nagyobb. Az ember és az állat azonban nem ezt érzékeli, hanem minőségi különbséget, pirosat, kéket és zöldet. És ezt le tudja írni a tudomány, hogy hogyan történik. Hogyan csapódik be a szemünkbe a fénysugár, hogyan töri meg a szemlencse, hogyan ér a csapokhoz, pálcikákhoz, hogyan lesz ebből egy elektromágneses inger, ami aztán az agyunknak a látómezejében ezt a szín ingert, piros érzetet, zöld érzetet létrehozza. Le tudja írni ezt a folyamatot. Ezzel nem indokolta meg a dolgot. A piros érzet nem azonos az X frekvenciájú fénnyel, és a zöld érzet nem azonos az Y frekvenciájú fénnyel. Itt a mennyiségi különbség átalakult minőségivé. Tehát megjelent egy léttöblet. A modern ember hajlamos ezt redukálni, és azt mondani, hogy a kettő azonos. A színérzetünk azonos ezzel az X frekvenciájú fénnyel. Azonban ez nem így van, itt megjelent egy töblet. Ugyanígy hajlamos a modern ember magát, a lelket, az emberi szellemet redukálni az idegsejtek működésére, és azt mondani, hogy lélek, szellem nincs. Ezek csak képzetek, érdekes egyesülései, összekapcsolódásai, érzetkötegeknek az agyunkban, de ami az emberben véleményünk szerint a legfontosabb, arra a modern ember azt mondja, hogy ez egy érzéki csalódás. Ez valójában objektív módon önállóan nem létezik. Tehát sajnos a modern ember redukálja a többet a kevesebbre, a minőséget a mennyiségre. És egy kicsit magát az embert redukálja állattá, egy biológiai lényé. És éppen ezért egy ilyen biológiai szintű boldogságot keres csak. Tehát óriási dolog lenne fölismerni, hogy a szellem létezik, ez a minőség létezik. Pontosan ez az ember létnek a szíve, a kulcsa. És ez indíthatna el arra, hogy az anyagkoron túllépjünk, a fogyasztás, a haszon maximalizálás logikáján túllépjünk.
Hát talán azért is van, amit az egyház is hirdet, hogy a természetben is föl lehet ismerni az Istent, a természet szépségein keresztül, ugye?
És akkor itt erről a kérdés már adódik, hogy mennyivel több az ember, mint a legfejlettebb állat, akár a csimpánz. Tehát nyilvánvalóan az ember már az ősember korában rendelkezett fogalommal arról, hogy Isten létezik. Valamiféle ilyen Isten keresés már tapasztalható a különböző barlangrajzokon, ha jól tudom.
És ez természetesen így van, hogy a modern ember is érzi, valahol a lelkemén érzi, hogy van ennél több az anyagnál, a puszta biológiai létnél van több. Azt gondolom, hogyha ámulva nézi valaki a csillagokat, vagy ahogy mondja Gyuri Atya, a természet szépségét, vagy egy beteg ágy mellett ül, akkor valahogyan érzi, hogy van valaki, aki hall, aki lát. Emögött a gyönyörű teremtett világ mögött egy végtelen szépség rejtőzik. Én egyszer találkoztam egy világhírű atomtudóssal, aki cseh származású volt, és teljesen ateista, tehát egy ateista családban nőtt föl, soha templomba nem járt, meg se volt keresztelve, és azt mondta, hogy néha hétvégeken, ha nagyon el van fáradva, keseredve, kimegy a városon kívül egy domboldalra. Leül, gondolkodik, és mindig azt érzi, hogy mintha valaki hallaná őt, látná őt, mintha valakinek mondhatná a panaszát, a fájdalmát. Utána csöndesen megjegyezte, hogy talán ti keresztények, ezt nevezitek imádságnak. A lelkemén azt gondolom, minden ember sejti, érzi, hogy az anyag fölött valami még van, és ez a valóságnak a szíve, a lényege.
Én házasságkötés szertartásban nem egyszer a prédikációban szoktam alkalmazni ezt a gondolatot, hogy mindenkinek minden nap ki kéne menni a természetbe, minden nap el kéne olvasnia egy szép verset, vagy megnézni egy műalkotást. És akkor hozzáteszem még azt is, hogy mindenkinek el kéne menni esküvőre, mert az olyan szép, amiben a lelke gazdagszik.
Igen, hát ezeket nem tudja megfogni, tehát nem lehet matematikai modellekkel megragadni ezeket a dolgokat, de bizonyos fajta emberek már egészen a mechanikus materialistáktól kezdődően nem képesek valahogy ezt a fajta többletet befogadni. Tehát itt az emberrel van baj, azt hiszem.
Igen, és hát egy ilyesfajta mentalitás alakult ki, hogy egyre többet fogyasztani, termelni, használni. És azt mondom, hogy talán az is segíthet a modern embernek, hogy ebben a zsákutcában megálljon, hogy rádöbben arra, hogy a mennyiségi növekedés nem fokozható végsőkig. A Föld nem olyan, mint egy végtelen préri, hanem olyan, mint egy kicsi űrhajó, vagyis mennyiségileg nem végtelen. A fogyasztás nem növelhető tetszőleges módon. És hát ebben a logikában, ahol mindig a termelést növeljük, ebben a haszon egyre kevesebbek kezében koncentrálódik. A tőke is egyre kevesebbek zsebében van, és így egyre kevesebbek zsebébe megy a haszon is. A világgazdaság egyre gyakrabban válik emiatt működésképtelenné. Ez anyagelvű világ, ez nem kismértékben pontosan azoknak a találmánya, akiknek a zsebében a világ vagyonának a nagy része van. Tehát az ő érdekük ezt a fajta mentalitást fenntartani. De úgy gondolom, hogy egyre inkább kezd ez a mennyiségi növekedésre való figyelés a korlátokig eljutni. És talán az emberiség fölismeri, hogy nem ez a kibontakozás, hanem a minőség felé való lépés.
Igen, hát a klímaváltozás.
A hívőket is megfertőz ez a gondolat, és az Istennel való viszonyunkban is így úgy jelenik meg, hogy most én minél többet teszek, annál jobb ember, vagy annál hitelesebb hívő ember vagyok. Isten nem a teljesítményt nézi, tehát nem attól leszek én jó ember, hogy a nap 24 órájában jót teszek, hanem inkább az, hogy szeretek. Tehát a teljesítmény kényszer az nagyon jellemző sajnos a hívő világunkra is.
Igen. Na most akkor megint adódik a kérdés, hogy milyen világ jöhet az anyagkor után. Tehát ez a járvány elég lesz-e ahhoz, hogy sok embernek kinyissa a szemét, és rájöjjenek, hogy ez az út, amit most járunk, ez nem folytatható.
Én ebben a kicsi írásban, amit közzétettem, a végére összegyűjtöttem egy úgynevezett utópiát, hogy milyen lehetne a világ anyagkor után. És azt gondolom, hogy a kereszténységnek az egyik fontos küldetése az, hogy álmodjon, megfesse a jövőt, mint régen a proféták. Tehát kicsit utat mutatni és megálmodni azt, hogy merre felé léphetne az emberiség. Egy pár szóban hadd mondjam el, hogy én nekem milyen álmaim vannak. Az anyagkor utáni ember újra hinni fog a szellemi valóságok, a minőség létében, a művészi szépben, a szeretetben, a dolgok végső okában és értelmében. És éppen ezért nem fogja a sekrestjébe száműzni azokat az embereket, akik erről beszélnek. Kíváncsi lesz filozófusok, művészek, bölcsek, vallások, és leginkább a Biblia szavára. Beengedi ezeket az embereket a parlamentekbe, a tudományos tanácskozásokba, a kultúra világába, a közéletbe. Anyagkor után a legfőbb erkölcsi elv nem a korlátlan tolerancia lesz, hanem újra felfedez az ember ilyesfajta értékeket, mint család, hit, a múlt megismerésének a fontossága, a múltból való tanulás fontossága, a nemzet, az anyanyelv, a nagylelkűség, a szeretet értékét. A gyerekeket ezekre az értékekre fogjuk nevelni. A múlt nagy szövegeinek az elolvasására, a jó parancsának, az erkölcsnek a komolyan vételére, a végső okok keresésére. Vagyis az iskoláink nem materialistákat fognak nevelni. Anyagkor után az emberiség gátat fog vetni a vagyon nagyon kevesek kezében, zsebében való koncentrálódásának. Ki fognak vetni vagyon adókat, amelyeket egy világtekintély fog az egész földön beszedni a szupernagy vagyonokra. Ez a világtekintély nem olyan lesz, mint az ENSZ, amely katonai és gazdasági nagyhatalmaknak a kezében van alapvetően, hanem a Föld minden országa lakosságának, a számának arányában szavazhat majd benne. Lesz a vagyonnak felső korlátja, a bankok pénzteremtő tevékenységét kiveszik majd a kereskedelmi bankok kezéből, és egyedül az állami tulajdonban levő jegybanknak tartják fönn ezt a lehetőséget. Itt hadd tegyek egy kis kitérőt, ezt talán kevés hallgató tudja, vagy gondolta végig, hogy amikor egy kereskedelmi bank kölcsönt ad, azt nem egy meglevő pénzből adja, ami a saját tőkéjében vagy tartalékában ott lenne. Nem is a betétesek pénzéből, hanem a számlán megjelenő összeg a semmiből keletkezik. Nyilván ennek van egy kicsike tőke fedezete, mind a kereskedelmi banknál, mind a jegybanknál, de sokkal kisebb, mint amekkora összegeket a bankok kiadnak. Tehát ezek a pénzek a semmiből keletkeznek. Ezeknek az igazi fedezete az állampolgároknak a munkája. Ha a bankrendszer bedől, akkor azt az állam menti meg az adófizetőből. És az igazi kockázatvállaló a nemzet. És éppen ezért nagyon igazságos, hogy a pénzteremtésnek a hasznát azt ne a magántulajdonban levő kereskedelmi bankok élvezzék, hanem az állam, vagyis a nemzet tulajdonában levő jegybank. Tehát teljesen át fog alakulni álmaink szerint a gazdasági rendszer. Újra megerősödnek a nemzetek a milliárdosokkal szemben. A tőket, tranzakciókat, főleg a virtuális spekulatív tranzakciókat korlátozni, illetőleg adóztatni fogják. A termelésnek a legfőbb célja nem a GDP, meg a haszonnövelés lesz, hanem az összes embernek, a Földön élő összes embernek a jóléte, az emberhez méltó élete. Anyakkor után a szellemi környezetszennyezést is tiltani fogják. Az internetre, erre a közös szellemi áruháznak a piacára csak azt lehet majd föltenni, ami igaz, ami szent, ami szép, ami jó. Anyakkor után mindenkinek lesz munkája. És a munka nem csak a haszon termelés érdekében, hanem az ember kibontakozása és a világ szépítése érdekében fog. Anyakor után az élet újra szent lesz, a fogantatástól a természetes halálig. Elképzelhetetlen lesz, hogy bárki egy másik emberi lény életét kioltsa. Anyakor után az idősek újra fontos szereplői lesznek a társadalomnak. A bölcsesség forrásai, az unokák nevelői, az imádság forrásai. Törekedni fogunk a kevés fogyasztásra. Rájön az ember arra, hogy csak akkor lehetünk boldogok, ha a Földön sehol nincsen nyomor. Szívesen fogunk segíteni, és mindenki örülni fog, ha adhat. Hogyan nevezzük ezt az anyagkor utáni világot? Nevezhetjük így is, hogy Isten országa, de egész egyszerűen talán így is megérkezés a normalitásba.
Mennyire utópia ez?
Gyönyörű utópia. Egyébként sokan vannak már most is a világon, akik e szerint élnek, vagy ezt tartják követendőnek, csak nem jutnak szóhoz. Hát van egy ország Ázsiában, Bhután, ahol nagyon hasonló elveket vall az ottani király, és az ottani lakosok boldogság indexe, vagy a különböző mérésekből kiderül, magas, tehát jól érzik magukat. Úgyhogy megvalósítható ez az utópia, csak persze, hát szerintem a járvány nem lesz elég ahhoz, hogy egyik napról a másikra megváltozzunk, de mindesetre jó irányba elindulhatunk.
Úgy gondolom, hogy kellenek ehhez profétai emberek, kicsit úgy, mint a rabszolga felszabadításhoz. Kellett a William Wilberforce, aki az egész mozgalmat évtizedeken át képviselte hatalmas erővel, és ilyen módon ütötte át azt az inger küszöböt, hogy rádöbbent Anglia, illetőleg az angol gyarmatbirodalomnak az irányítói, hogy ezen változtatni kell. Tehát valami hasonló mozgalmat kellene elindítani, és ehhez kellenek tüzes lehető, álmodni képes emberek.
Hát mondjuk Ferenc pápa meghirdette az ökológiai megtérést, úgyhogy az ad egy lehetőséget.
Igen, és az ő hangjára is azt gondolom, hogy nagyon figyel a világ. Tehát lenne a kereszténységnek olyan potenciája, ahol tudunk, hála Istennek, egyre inkább értő füleket találni a világ sok-sok jó akaratú emberében.
Csak a történelem azt mutatja, hogy a profétákra nem nagyon szoktak odafigyelni, vagy nem hisznek neki.
Addig, amíg élnek, aztán ha a proféta már nincs, akkor rájönnek az emberek, hogy bizony igazakat mondott.
Az emberiség néha tesz minőségi ugrásokat. Azt gondolom, hogy például az, hogy Európában nincs háború, és a francia és német nép eljutott odáig, hogy egy szövetségben van, és soha az elmúlt 1500 évben nem volt így. Tehát egy hatalmas lépés. Eljutottunk oda, hogy magánhadseregek nincsenek. Vagyis korlátozták ezt a fajta hatalmát a nagyon erős embereknek. Ez is egy óriási lépés. Én úgy gondolom, hogy a vagyonnal szemben, a vagyonkoncentrációval szemben is, ha tud az emberiség bátran lépni, akkor teljesen új paradigmák tudnának elindulni. Lehet, hogy ehhez még egy pár száz évre szükség van, de én bízom abban, hogy eljön a pillanat, amikor egy sokkal emberibb világot tudunk magunk körül létrehozni.
Hagy hívjam fel a figyelmet egy nagyon biztató lépésre. Az dániai kormány, a dán kormány igen komoly támogatást ad a bajba jutott vállalatoknak, de azoknak, amelyek különböző adóparadicsomokban székelnek, és ezért kikerülték a dán adófizetési kötelezettséget, nem ad semmit. Tehát ez már egy olyan komoly jelzés, ami változtathat talán.
Igen, ez is egy rendkívül fontos lépés lenne, hogy a nagy vagyonokat földszinten adóztassák, tehát ne országszinten, mert az alól nagyon könnyű kibújni.
Igen.
Az Benedek pápa fogalmazta meg, hogy szükség lenne egy ilyen földtekintére, vagy világtekintére, ami nem lenne azonos az ENSZ-el, hanem egy ennél jobban működő szervezet lenne, és ezeket az óriás vagyonokat valamilyen módon korlátozni tudná.
Hát bízunk benne, hogy azért egy-egy tétova lépést megtesz az egyén is, meg a nemzetek és az emberiség ebbe az irányba, úgyhogy én azt hiszem, hogy ezzel zárhatnánk ezt a rendkívül érdekes beszélgetést. Köszönöm meghívott vendégünknek, Székely János atyának és Bodor György atyának a közreműködését. Felhívom kedves hallgatóink figyelmét arra, hogy műsorunkat online is követhetik, illetőleg rövid regisztráció után ingyenesen meghallgathatják a Mária Rádió archívumában. A rádió Facebook oldalán aktualitásokról, műsorainkról, érdekességekről tájékozódhatnak. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket két hét múlva csütörtökön este 21 óra 5 perckor a Hit és Tudás műsor újabb adásában.
Hit és Tudás.